Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kikapcsolódás mellett pályaorientációs programokkal is találkozhatnak a fiatalok az Erzsébet táborokban, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Zenkán az Erzsébet táborban. Nagy Varga Zsófia kiemelte, a zenkai nyári táborokban tematikus napok vannak, a szerdai nap mindig a hősökről szól, amikor például tűzoltókkal, mentőkkel, rendőrökkel találkozhatnak a fiatalok, és nem előadások, hanem élményfoglalkozásokon ismerkedhetnek meg ezekkel a hivatásokkal a táborozók. Megkezdődik az amerikai kismoduláris nukleáris technológia a magyarországi bevezetéséhez szükséges technológiai, infrastruktúrális, pénzügyi és jogi előkészítő munka. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a mai kihívásokkal teli időszakban az energiaellátás biztonsága is veszélybe került a világ számos pontján, köztük Európában is, ahol több szállítási útvonal is megszűnt a politikai döntések következményeként. Ennek nyomán pedig az egekbe szöktek az árak. Kiemelte, hogy a tengerparttal és jelentős saját energiaforrásokkal nem rendelkező Magyarországot ez különösen súlyosan érinti, mert pedig a kormányzat célkitűzése továbbra is az, hogy a lakosság számára a kontinens legalacsonyabb rezsiköltségeit garantálják. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, szakadékba vitte az európai gazdaságot, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menzer Tamás azt írta, ráadásul von der Leyen most egy pocsék, rengeteg pénzbe kerülő kereskedelmi megállapodást kötött Trumppal, és a megállapodásnak van egy titkos, Ukrajnáról szóló záradéka. Ez megint azt jelenti, hogy az amerikaiak keresnek, mi vesztünk, Ukrajna és von der Leyen miatt, írta. Ursula, te tetted ezt, olvasható a bejegyzésben. Lángra kapott az aljnövényzet Budapest 17. kerületében és Kőbányán is szerda délután, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A 17. kerületben a Keresztúri út és a Pesti út között nagy területen mintegy 4000 négyzetméteren égett a gaz, az avar és az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel akadályozták meg a tűz tovább terjedését, majd felszámolták, eloltották az izzó gócokat. A 10. kerületben a Harmat utcában az Előd utca közelében gyulladt ki a gaz és az avar, mintegy 500 négyzetméteren. A tűz gyorsan terjedt, helyenként a fák koronájába is belekapott. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Szerda reggel hatalmas, 8,8-es erősségű földrengés rázta meg Oroszország keleti partjait, amely cunamit indított el Japán felé. A japán hatóságok több mint 220 tengerparti településen hirdettek evakuálást, így mintegy 2 millió ember kényszerült elhagyni otthonát. A legmagasabb hullámok az északi Iwate prefektúrában érték el a partot, de a cunami hatása Tokiótól északra is érezhető volt. Több bálna a partra vetődött. A helyi televízió élőben közvetítette a mentési próbálkozásokat, ám a beszámolók szerint a dagály idején sem tudtak visszajutni a tengerbe az állatok. A cunami riadók továbbra is érvényben vannak Hawaii-tól és Alaszkától egészen Új-Zélandig, miközben a hatóságok folyamatosan figyelik a további rengés lehetőségét. Életét vesztette a Pakisztánban hegymászás közben eltűnt olimpiai bajnok német sílövő Laura Dahlmeier. A 31 esztendős sportolót, aki olimpián két világbajnokságon 7 aranyérmet nyert 2019-es visszavonulásáig az észak-pakisztáni Karakoram hegységben a Laila csúcs megmászása közben 5700 méteres tengerszint feletti magasságban hétfőn délben érte baleset, amikor lezuhanó sziklák eltalálták. Dahlmeier hegymászótársa Marina Éva korvészjelzést adott le, majd ő maga lejutott az alaptáborba. Végül az időjárásról. Csütörtökön a friss reggelt követően napközben az élénk helyenként erős nyugati északnyugati szélben 25-30 fokig melegszik a levegő. Ismét a napsütésé lesz a főszerep, de a régiónkban és a Dunántúl nyugati északnyugati felén a gomoly felhőkből elszórtan zápor zivatar kialakulhat. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, Turi Sarolt a zenei szerkesztő, Molnár András hírszerkesztő és Kossinger Jenő technikus nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, az Úr mindig meghallgat bennünket, amikor imádkozunk hozzá. És ha néha nehezen érthető időben és módon válaszol, az azért van, mert a felfogásunkat meghaladó nagyobb bölcsességgel és gondviseléssel cselekszik. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkban Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 34. része hangzik el. Majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órakor elhangzó hírek után a Sziluett vendége Schmidmeister Szilvia kórusvezető karnagy, aki a hivatásáról, az anyaságról és az egri érseki fiú kórus alapításáról beszél. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben Bérces László író rendezőt, az Ördögkatlan Fesztivál egyik alapítóját és társrendezőjét kérdezzük. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor a Leltár című műsorunkban a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnökével, Jakabné Jakab Katalinnal beszélgetünk. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, illetve a szószóló ismétlését, melyben Madarassi Andrást és pályáját ismerhetik meg. 22 óra 50 perckor a Lélek szavában az Anyaszentegyház 5 parancsa közül az elsőről, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg, lesz szó. Erről Kormos Csaba atya elmélkedése hangzik el. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Ezután a hitvalló témája a teremtésvédelem. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 34. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. Este Milady parancsot adott, hogy azonnal vezessék be D'Artagnan urat, mihelyt a szokása szerint megérkezik. Ám D'Artagnan nem jelentkezett. Másnap Ketty megint felkereste a fiatal embert, és részletesen elmondta, mi történt az előző napon. D'Artagnan mosolygott, bosszúja sikerült, Milady féltékeny és tombol dühében. Este Milady még türelmetlenebb volt, mint az előző napon. Megint hívatta a Gascognyt, ám de akárcsak tegnap, ma is hiába várta. Másnap Ketty megjelent D'Artagnannál. Nem volt oly vidám és eleven, mint a két előbbi napon, sőt, halálos szomorúság ült az arcán. D'Artagnan megkérdezte szegény kislányt, mi baja. Ketty azonban minden válaszul egy levelet húzott ki zsebéből, és átadta neki. Milady írása volt, ezúttal azonban csak ugyan D'Artagnan, és nem Várdé gróf címére. D'Artagnan felnyitotta, és ezt olvasta. Kedves D'Artagnan úr, nem szép, ha valaki így elhanyagolja barátait, különösen, ha ilyen nagy út áll előtte. Tegnap és tegnap előtt hiába vártuk a sógorommal, vajon így lesz ma is? Hálás tisztelője, Lady Clarik. Hát igen, mondta D'Artagnan, vártam ezt a levelet. Ahogy Várdé gróf hitele csökken, úgy nő az enyém. Elmegy hozzá, kérdezte Ketty. Hallgass ide, kicsikém, szólt a Gascogny, azon igyekezve, hogy mentséget találjon önmagának, amiért megszegi Athosnak tett ígéretét. Ugye belátod, hogy rossz politika volna visszautasítani az ilyen nyílt felszólítást. Ha nem jelentkezem újra, Milady nem tudja mire vélni elmaradásomat, megszimatolhatna valamit, és ki tudja, egy ilyen bosszú álló nő mi mindenre kapható. Jaj, Istenem, mondta Ketty, mindig úgy tudja forgatni a dolgokat, hogy igaza legyen, pedig megint udvarom majd neki, és ha ezúttal a saját nevén, valódi mi voltában is megtetszik neki, bizony rosszabbul jár, mint az előző alkalommal. Ösztön részben megsúgta szegény lánynak, hogy mi következik. D'Artagnan tőletelhetően megnyugtatta, és megígérte neki, hogy nem tántorítják el Milady csábos mesterkedései. Azt üzent a lányjal, hogy végtelenül hálás Milady kedvességért, és amint parancsolja, tisztelegni fog nála. Írni azonban nem, mert félt, hogy nem tudja kellően elváltoztatni betűit, és Milady gyakorlatszeme felismeri a keze vonását. Pontban 9 órakor a királytéren volt. Az előszobában várakozó cselédséget már nyilván figyelmeztették, mert alig, hogy belépecs, alig kérdezte meg itthon van-e Milady, az egyik ines már is rohant és bejelentette. Vezessék be, mondta Milady kurtán, de oly élesen, hogy D'Artagnan meghallotta az előszobában. Bevezették. Akárki jön, nem vagyok itthon, mondta Milady. Megértették? Az ines eltávozott. D'Artagnan kíváncsian pillantott Milady-re, sápat volt, tekintete fáradt, vajon könnyek vagy álmatlan éjszaka jele? Szándékosan kevesebb világot gyújtottak, mint egyébkor, de a hölgy így sem rejthette el nyomtalanul a láznyomait, mely két napja emészti. D'Artagnan szokása szerint hódolattal közeledett hozzá. Az asszony minden erejét megfeszítette, hogy illendően fogadja. Soha még dúlt arc így nem cáfolt rá kedves mosolyra. Amikor D'Artagnan megkérdezte, hogy érzi magát, így felelt. Rosszul, nagyon rosszul. Akkor nyilván zavarom, szólt D'Artagnan. Jobban tenni, ha pihenne, megyek is. A világért se, mondta Milady. Sőt, inkább maradjon, D'Artagnan úr. Kedves társasága nagyon üdítő. Gondolta D'Artagnan, sosem volt még ilyen kedves, jó lesz vigyázni. Milady talán még soha nem volt ilyen bűbájos. A beszélgetésben is szinte sziporkázott. Egy időre elcsitult láza ismét visszatért, visszavarázsolta szemének ragyogását, arcára pírt, ajkának bíbor színét. D'Artagnan előtt ismét ott állt Szirk, aki egyszer már leigázta bűvöletével. Kihunytnak hitt, de hamu alatt egyre parázsló szerelme ismét lángot vetett szívében. Milady mosolygott, és D'Artagnan úgy érezte, lelke üdvösségét is eladná a mosolyáért. Volt egy pillanat, amikor már-már azt hitte, nyugtalankodik a lelkiismerete. Milady mind közlékenyebbnek mutatkozott, megkérdezte D'Artagnant, van-e szeretője. Ojaj, mondta D'Artagnan, és igyekezett minél érzelgősebben rezegtetni a hangját. Kegyed igazán szívtelen, tőlem kérdezi ezt, tőlem, aki mióta megláttam. Kegyednek szentelem minden sóhajom, minden leheletem. Milady furcsán mosolygott. Szóval szeret? Kérdezte. Hát ki is kell mondanom, hát nem vette észre. De igen, ám tudja, minél büszkébb egy szív, annál nehezebb megszerezni. Engem nem riaszt el semmi nehézség, szólt D'Artagnan, engem csupán a lehetetlen riaszt el. Az igazi szerelemnek, mondta Milady, semmi sem lehetetlen. Semmi, asszonyom? Semmi, felelte Milady. A fenét, gondolta magában D'Artagnan, ugyancsak megfordult a szél, talán bizony belém szeretett a szeszélyes dáma. Talán most nekem szán abféle zafírkövet, amit Várdi gróf helyett kaptam tőle. D'Artagnan lendületesen közelebb tolta hozzá a székét. És szavakon kívül, szólt Milady, mivel hajlandó még bebizonyítani szerelmét? Mindennel, amit kíván, csak a parancsot várom, én készen állok. Mindenre? Mindenre, kiáltotta D'Artagnan, mert előre tudta, hogy nem sokat kockáztat ígéretével. Hát akkor beszélgessünk, szólt Milady, és most ő húzta közelebb karosszékét D'Artagnanhoz. Hallgatom, asszonyom, mondta a fiatalember. Milady egy pillanatig gondterhelten hallgatott, mintha habozna, majd mint aki döntésre jut, így beszélt. Van egy ellenségem. Kegyednek, asszonyom, kiáltott D'Artagnan, meglepetés színlelve. Uramisten, hogy lehet az, hisz kegyed olyan szép és olyan jó? Halálos ellenségem, igazán? Oly kegyetlenül megsértett, hogy kettőnk közül valamelyiknek pusztulnia kell. Számíthatok-e segítségére? D'Artagnan tüstént megértette, mire céloz a bosszút lihegőnő. Számíthat, asszonyom, felelte szimpadiasan, karommal, életemmel épp úgy rendelkezik, mint szerelmemmel. Tehát, szólt Milady, ha olyan nagy lelkű is, mint amilyen szerelmes, elhallgatott. Akkor, kérdezte D'Artagnan. Akkor, szólt Milady rövid szünet után, mától fogva kegyednek semmi sem lehetetlen, jegyezze meg. Asszonyom túlságosan is elhalmoz kegyeivel, kiáltotta D'Artagnan térdre omolva, és csókjaival borította Milady kezét, a nő pedig tűrte csókjait. Állj bosszút azon a hitvány várdén, mormolta maga elé. Nekem meg lesz rá gondom, hogy utána kitesékeljelek, ostobák ostobája, két lábon járó penge. Adj csak ide magad önként, miután épp imaszul kigúnyoltál képmutató veszélyes nő személy. Dünnyögte magában D'Artagnan, hadd nevessek a szemed közé azzal együtt, akit az én kezemmel akarsz megölni. És felemelte a fejét. Készen vagyok, mondta. Tehát megértette, kedves D'Artagnan, szólt Milady. A szeméből lesemel minden gondolatát. Enyém tehát a karja, mert már is oly nagy hírnév övez, akár ebben a pillanatban. De hogyan hálálhatom meg jó szolgálatát? Jól tudom, milyen a szerelmes férfi, semmiért semmit nem csinál. Egy választ kívánok csupán, és kegyet tudjon, mi az, felelte D'Artagnan. Csupán ez lehet méltó kegyethez, és hozzám. És szelíden magához vonta az asszonyt. Az alig tiltakozott. Számító, mormolta mosolyogva. Igen, kiáltotta D'Artagnan, akit egészen felkavart a szenvedély, melyet ez a nő újra meg újra felszított a szívében. Igen, mert oly nagy ez a boldogság, hogy szinte magam is alig hiszem, és mindig attól félek, hogy szerte foszlik akár az álom, azért sietek úgy valóra váltani. Szolgálja hát meg, amit boldogságnak nevez. Parancsoljon velem, szólt D'Artagnan. De őszintén beszél? Kérdezte Milady, aki még most semmit neki egészen. Nevezze meg a gyalázatost, aki miatt szép szeme könnyet hullatott. Honnan veszi, hogy sírtam? Kérdezte az asszony. Azt gondoltam. A magam fajta asszony nem sír soha, mondta Milady. Annál jobb, de mondja meg hát a nevét. Éppen ez a név a legfőbb titkom, ugye tudja? Márpedig tudnom kell a nevét. Igen, tudnia kell. Nem mondhatja, hogy nem bízom magában. Végtelenül boldogát, ezt hogy hívják? Hiszen ismeri. Igazán? Igazán. Csak nem valamelyik barátom, kérdezte D'Artagnan színleg tétovázva, hogy a tudatlanság látszatát keltse. Szóval, ha valamelyik barátja volna, akkor habozna? Csattant fel Milady. Fenyegetően villámlott a szeme. Ha tulajdon testvérem volna, akkor sem haboznék, kiáltotta D'Artagnan lelkesen. A gaszkonyi kockázat nélkül vitézkedett, mert tudta, kire sújt. Szeretem, ha ilyen szolgálat kész, szólt Milady. Elég baj, hogy csak ezért szeret, sóhajtotta D'Artagnan. Ön magáért is szeretem, mondta az asszony, és megfogta a kezét. A tízes kézszorítástól D'Artagnan megborzongott, mintha rá is átcsapott volna Milady lázas forrósága. Szeret hát, szeret, kiáltotta. Ó, ez igaz, megtébolít a boldogság, és átfont a karjaival, megcsókolta. Az asszony nem vonta el ajkát, de nem csókolta vissza. Ajka hideg volt, mintha szobrot csókolt volna. Mégis megittasult az örömtől, és felvillanyozta a szerelem. Már-már komolyan vette Milady szerelmét, már-már komolyan vette Várdé aljasságát. Ha egy percben Várdé a kezek közé kerül, meg is ölte volna. Milady élt az alkalommal. A neve? Kezdte most már ő maga. Tudom, Várdé, kiáltotta D'Artagnan. Ezt honnan tudja? Kérdezi Milady. Mindkét kezével a férfi karjába markolt, és lelke mélyét kutatta pillantásaival. D'Artagnan rájött, hogy tovább ment a kelleténél, és hibát követette. Beszéljen, hát beszéljen, ismételte Milady. Honnan tudja? Hogy honnan tudom? Kérdezte D'Artagnan. Igen. Onnan, hogy tegnap este társaságban voltam, és ott Várdé egy gyűrűt mutogatott. Azt mondta, kegyettől kapta ajándékba. Gyalázatos, kiáltotta Milady. Gondolhatjuk, milyen visszhangot vert a jelző D'Artagnan szíve mélyén. Tehát, folytatta az asszony, tehát bosszút állok a bitangon, folytatta D'Artagnan olyan hangon, mintha ő maga lett volna Don Jaffé d'Armeny. Köszönöm, vitéz barátom, kiáltotta Milady, és mikor? Holnap, vagy ebben a pillanatban, amikor akarja. Milady csak nem rávágta ebben a pillanatban, de azután meggondolta. Mégiscsak tapintatlanság volna D'Artagnannal szemben ez a sürgetés. Különben is ezer egy oka volt az óvatosságra, ezer egy tanács a védelmezője számára, hogy tanúk nélkül számoljon le a gróffal. Ehhez néhány szóval maga D'Artagnan járt a kezére. Holnap, mondta Milady-nek, bosszút állok, vagy meghalok. Nem, szólt az asszony, bosszút áll, de nem hal meg. Várdé gyáva. Nőkkel talán igen, de férfiakkal nem, ezt már kitapasztaltam. Igaz, de ha jól emlékszem, amikor párbajoztak, nem panaszkodhatott a szerencséjére. A szerencse igazi szajha, ma rám mosolyog, holnap rám sem néz. Tehát már is tétovázik. Isten ments, dehogy is tétovázom, de vajon méltányos-e, ha esetleg a halálba küld, anélkül, hogy némi reménynél több jutalomban lehetne részem. Milady ránézett, és pillantása ezt kérdezte. Ha csak ennyit kíván, miért nem beszél? És pillantását rögtön szóval is megmagyarázta. Kérése nagyon is jogos, mondta kedvesen. Ó, maka angyal, szólt a fiatalember. Mindenben megegyeztünk tehát, kérdezte az asszony. Mindenben, életem, egyet kivéve. De ha mondom, hogy szeretem, miért nem bízik bennem? A holnap már nem az enyém, nem várhatok. Csend! Úgy hallom, jön a sógorom. Nem fontos, hogy itt találja. Csöngetett, Keti lépett be. Erre menjen, ezen az ajtón, mondta Milady, és kinyitott egy picin tapéta ajtót. Jöjjön vissza 11-kor. Akkor befejezzük ezt a beszélgetést. Keti majd bevezeti. Szegény lány majdnem összeroskadt a szavaktól. Na mi lesz, kisasszony? Mit állít, mint a sóbálvány? Tessék, tessék, kísérje ki a lovagot, este 11-kor pedig ugye hallotta, találkozunk. Úgy látszik, 11-kor fogadja minden ódolóját, gondolta D'Artagnan. Lám a szokás hatalma. Milady felé nyújtotta kezét, D'Artagnan gyengéden megcsókolta. No, D'Artagnan tűnődött távozóban, és alig vetett néhány szót feleletül szegény Ketinek. Csak okosan, ne légy ostoba, mit tagadás ez a nő, sötét gonosztevő, vigyázz! Bárhogy kérelte is, Ketty D'Artagnan nem tért be hozzá nyomban a látogatás után, hanem elsietett a palotából. Erre két oka volt. Először is így megmenekült minden szemrehányástól, fejmosástól, kérleléstől. Másodszor azon volt, hogy tisztán lásson a saját, és ha lehet, Milady gondolataiban. Egy minden esetre már is egészen világos. Őrülten szereti Milédit, az pedig kutyába sem veszi őt. A fiatalember néhány pillanatra belátta, legjobban tenni, ha hazamenne, és egy hosszú levélben bevallaná Milédinek, hogy Várdé meg ő mind a jelen pillanatig egy és ugyanaz a személy, és így nem vállalhatja el, hogy megöli Várdét, ha csak öngyilkosságot nem követ el. Ám benne is bőszülten tombolt a bosszúvágy, most már saját neve alatt is meg akarta kapni a nőt, többé-kevésbé édesnek érezte a bosszút, ezért nem is akart lemondani róla. Ötször-hatszor körülsétált a királytéren, 10 lépésenként megfordult, Milady ablakait figyelte. A zsalugáterek mögül kivilágított a lámpafény, persze most jobban ráér a hölgy, nem siet úgy a szobájába, mint előző alkalommal. Végre kialudt a lámpa. A világossággal együtt, mintha tétovázását is elfújták volna. D'Artagnan visszaemlékezett az első éjszaka minden apró részletére. Szíve kalapát homlok a lázban égett, belépett a palotába, és berontott Ketty szobájába. A lány halott sáppat volt, minden ízében reszketett, s vissza akarta tartani kedvesét, ám de Milady résen állt, meghallotta a zajt, és tudta, hogy D'Artagnan megérkezett. Kinyitotta az ajtót. Jöjjön! Szólt hozzá. És mindez oly véllázítóan szemérmetlenül, oly hihetetlen pimaszul, hogy D'Artagnan alig hitt szemének fülének. Azt gondolta, valami képtelen kalandba bonyolódott, amilyet csak álmában él meg az ember. És mégis berohant Milédihez. Valami olyan vonzó erő rántotta magával, mint a vasat a mágnes. Bezárult mögöttük az ajtó. Most Ketty ugrott oda az ajtóhoz. Féltékenység, dűsértett büszkeség, egy szóval valahány szenvedély csak szerelmes asszonyi szívet marcangolhat, mind-mind azt kiáltotta benne, valljon be mindent. Ám ha elmondja, hogy maga is közrejátszott a cselszövésben, örökre elveszett, és ráadásul elveszett számára D'Artagnan is. Ez a végső szerelmi sugallat rávette hát a végső áldozatra. D'Artagnan pedig elérte vágyai ne továbbját. Most már nem vetélytársának szerelmét orozza el, most már úgy látszik, neki szól a szerelem. Lelkeményen titkon assúgta ugyan egy hang, hogy ő csupán a bosszúló kard, melyet megsimogatnak, mielőtt halált osztana, de a gőg, a hiúság, az esztelenség elnémította ezt a hangot, elfojtotta halk szavát. Meg aztán a mi Gascoigne, hiszen ismerjük derekas önbizalmát, összemérte magát Várdéval, és azt kérdezte, miért ne szerethetnék tulajdonképpen őt is önmagáért. Szóval minden estül belemerült a pillanat élményébe. Már nem a végzett hordozóját látta Milédiben, akitől nemrégiben iszonyodva hátrált meg egy pillanatra. Tüzes szenvedélye szeretőjeként tartotta karja közt, és az asszony, mintha maga is igazi szerelmet érezne, testestül, lelkestül odaadta magát neki. 2-3 óra telt el így. Idő múltával aztán elcsitult a két szerelmes mámora, Milady tért vissza először a valósághoz. Ő nem akart annyira megfeledkezni mindenről, mint D'Artagnan. És megkérdezte a fiatalembert, pontosan kitervelte-e már, hogyan képzeli másnap az összecsapást Várdé gróffal. D'Artagnan gondolatai azonban már egészen más felé kanyarodtak. Ostobán megfeledkezve magáról és hízelegve azt felelte, hogy későre jár, kár olyan viadallal törődni, amelyben kard feszül a kardnak. Milady megrémült, hogy D'Artagnan ennyire félváról veszi azt, ami neki egyedül fontos, és még hevesebben ostromolta a fiatalembert kérdéseivel. D'Artagnan egy pillanatig sem vette komolyan az egész képtelen párbajt, és szerette volna másra terelni a beszélgetést, de nem győzte erővel. Milady fölényes értelme és vasakarata pontos mesdjét szabott a beszélgetésnek, és erre kényszerítette D'Artagnant. A Gascoigne azt hitte nagyon szellemes, ha azt tanácsolja Milédinek, bocsássa meg Várdének, és hagyjon fel bosszú terveivel. Ám az asszony már az első szavakra felfortyant, és odább húzódott. Csak nem fél tőle, kedves D'Artagnan? Kérdeztem egyszerűen, gúnyosan, és hangja különösen csengett a félhomályban. Mit képzel, szívem? Felelte D'Artagnan. De hát nem is olyan nagy bűnös ez a szegény Várdé, mint hiszi. Mindegy, szólt komolyan Milady. Megcsalt, és ha megcsalt, nem élhet tovább. Halljon is meg, ha úgy döntött felőle, szólt D'Artagnan oly eltökélten, hogy Milady úgy érezte, szolgálat készsége minden próbát megáll. Megint közelebb húzódott hozzá. Ki tudja, milyen hosszú volt Milady-nek az éjszaka. Ami D'Artagnant illeti, úgy érezte, két órát sem töltött kedvesénél, amikor a hajnal fénye átderengett a zsalugáterek résein, és csak hamar fakó fényszürem lett a szobába. Amint Milady látta, hogy D'Artagnan készülődik, még egyszer emlékeztette ígéretére, hogy bosszút áll Vardén. Készségesen, mondta D'Artagnan, előbb azonban szeretnék megbizonyosodni valamiről. Miről? Kérdezte Milady. Arról, hogy szeret. Eléggé bebizonyítottam, úgy hiszem. Igaz, és ezért testestül lelkestül kegyedé vagyok. Köszönöm, hős lovagom, de én már bebizonyítottam szerelmemet, és most kegyeden a sor, remélem nem marad adósom. Efelől bizonyos lehet, de ha úgy szeret, ahogy mondja, folytatta D'Artagnan, nem félt egy kicsit? Mitől félteném? Hogy súlyosan megsebesülök, sőt, talán meg is ölnek. Lehetetlen, szólt Milady, aki ilyen bátor és ilyen mester a kardnak, azt nem érheti baj. Nem örülne jobban, kérdezte D'Artagnan, ha megtalálnám a módját, hogy bosszút álljak, s a párbajt is elkerüljem. Milady némán figyelte szerelmesét. A hajnal korai fakó fényében különös bátor kifejezés ült világos kék szemében. Most már csak ugyanazt hiszem, hogy tétovázik, szólalt meg. Nem tétovázom, csak valóban sajnálom szegény Vardé grófot, mióta nem szereti, és úgy érzem, egy férfinak már az kegyetlen büntetés lehet, ha elveszi szerelmét, minden más büntetés fölösleges. Ki mondta, hogy szerettem? Kérdezte Milady. Most talán nem túl nagy önhítség, ha feltételezem, hogy már más szeret, hízelgett a fiatalember. Én pedig ismétlem, szívemen viselem a gróf sorsát. Kegyed? Kérdezte Milady. Igen, én. És miért éppen kegyed? Mert csak én tudom, mit? Hogy korán sem annyira bűnös, vagyis nem volt annyira bűnös, mint hiszi. Mit beszél? Szólt a Milady nyugtalanul. Szóljon világosan, igazán fel nem foghatom, mire céloz. D'Artagnan karja közt feküdt, ahogy nézte a férfit, szeme lassanként felparázsdott. Nos, én igazi lovag vagyok, mondta D'Artagnan, és eltökélte tiszta vizet önt a pohárba. És mióta elnyertem szerelmét, igen, biztosan elnyertem, mert így van, ugye? Tökéletesen, de folytassa. Nos, úgy érzem, szinte mámoros vagyok, és meg kell mondanom, tartozom egy vallomással. Vallomással? Ha kételkedném a szerelmében, nem mondanám el, hiszen szeret szépségem, gyönyörűségem, ugye szeret? Persze. Akkor hát meg is bocsát, ha vétkeztem kegyed ellen, éppen ezért, mert szeretem. Esetleg. D'Artagnan elbűvölően mosolygott, és szája Milady száját kereste, az asszony eltolta magától. A vallomást, szólt elsápadva. Hadd hallom a vallomást. Múlt csütörtökön találkára hívták Vardét ide, ugyanebbe a szobába, igaz vagy nem? Én? Nem igaz, mondta Milady oly határozottan és oly közönösen, hogy D'Artagnan, ha nem lett volna teljesen bizonyos a dolgában, meginkott volna. Ne hazudjon, csillagom, mondta D'Artagnan mosolyogva, úgyis hiába. Micsoda, hát beszéljen hát, ne gyötörjön. Csak nyugodtan, kegyet semmit sem vétett ellenem, és én már is megbocsátottam. Beszéljen, beszéljen! Vardénak semmi oka nincs a büszkeségre. Miért? Hiszen az imént éppen uraságod mondta, hogy a gyűrűt... A gyűrű szívem én kaptam. Csütörtökön Vardé gróf, máma D'Artagnan. Mindkettő én vagyok. Oktondi fejjel azt várta, hogy az asszony meglepődik, elszégyelli magát, és az érzelmek vihara könyvzáporba fullad, de ugyancsak tévedett, és tévedése nem tartott sokáig. Sápadtan, rémületesen könyökölt fel a nő, vadul melbetaszította D'Artagnant, és kiugrott az ágyból. Már csak nem egészen világos volt. D'Artagnan pongyolájánál fogva tartotta vissza, belemarkolt a finom hindu kelmébe, és bocsánatot akart esedezni. A nő azonban erőszakos, elszánt rendülettel menekülni próbált. Batiszt köntöse szétszakadt, és elővillant csupasz vála. Egyik fehéren gömbölyödő vállán D'Artagnan leírhatatlan megrökönyödéssel ismerte fel a lilium jegyét. A hóhér kezének lemoshatatlan gyalázatot jelző bélyegét. Nagy Isten! Kiáltott fel, és elengedte a köntöst. Elnémulva, dermedten, mozdulatlanul feküdt az ágyban. Rémületéből a Milady nyomban sejtette, hogy leleplezték. D'Artagnan biztosan mindent látott, most már tudja a titkot, a szörnyű titkot, mert rajta kívül senki nem is gyanít. Megfordult. Nem is tomboló ember volt már, hanem megsebzett nőstény tigris. Á, nyomorult, üvöltötte. Gyalázatosan lépre csaltál, és még a titkom is tudod. Most meghalsz! Öltöző asztalához rohant, felnyitott egy intarziás ládikot, lázasan remegve aranymarkolatú keskeny éles töröcskét vett ki belőle, és egyetlen szökéssel a hiányos öltözetű D'Artagnannál termett. A fiatalember, mint tudjuk, bátor volt, mégis megrémítették a dúlt vonások, az iszonyúan kitágolt pupillák, a sápat arc és a vérvörös száj. Falhoz hátrált az ágyban, mintha kígyó csúszna feléje, izzadt tenyere közben a kardjára tapintott, kihúzta hüvelyéből. Milady azonban rá sem hederített a kardra, hanem igyekezett visszajutni az ágyba, hogy a férfit ledöfje, és csupán akkor torpant meg, mikor a penge éles hegye a kebléhez nyomódott. Erre kezével igyekezett megragadni a kardot. D'Artagnan azonban mindegyre elhárította kapkodó kezét, hol a szemét, hol a mellét fenyegette, és közben lecsúszott az ágyról, visszavonulóban a Ketty szobájában nyíló ajtó felé. Milady közben vadul, örjöngve támadta, és rémülten üvöltözött. Szinte párbaj volt már ez, és D'Artagnan lassanként visszanyerte nyugalmát. Bravo, szép asszony, bravo, mondta neki. Annyit azonban mondhatok, jó lesz, ha minél hamarabb abba hagyja, különben a szép arcára is rápingálok egy liliomot. Aljas, csalázatos, üvöltött Milady. D'Artagnan azonban folyvást az ajtót keresve szívósan védekezett. A dulakodás közben az asszony sorra döntögette a bútorokat, hogy a fiatalemberhez férkőzzék, az pedig a bútorok mögé húzódott, hogy védelmet találjon. A nagy zajra Ketty rájuk nyitott. D'Artagnan szakadatlanul úgy taktikázott, hogy minél közelebb jusson az ajtóhoz, és már csupán három lépésnyire volt tőle. Egyetlen ugrással Ketty szobájában termett, villámgyorsan becsapta az ajtót, és teljes erejéből tartotta, míg Ketty rá nem tolta a reteszeket. Milady nőt meghazudtoló erővel megpróbálta kidönteni az ajtaját eltorlaszoló dúcot, és amikor érezte, hogy ez lehetetlen, örjöngve kezdte döfködni tőrével, néhányszor teljes vastagságában át is döfte a vastag deszkát. Valamennyi döfését hajmeresztő átkozódással kísérte. Gyorsan, Ketty, gyorsan, szólt halkan D'Artagnan, miután rátolták a reteszeket. Segíts kijutnom a palotából, mert ha megvárjuk, amíg körbe kerül, agyonveret a lakájaival. De így pucéron nem mehet ki az utcára, mondta Ketty. Igaz, mondta D'Artagnan, aki csak most eszmélt rá, miféle öltözetben van. Igaz, adj rám hát valamit, de siessünk, és meg életre halára megy a dolog. Ketty nagyon is jól értette. Szempillantás alatt virágmintás szoknyát női köpenkét kanyarított D'Artagnanra, és főkötőt nyomott a fejébe. Mezítle lábára papucsot húzott, és lerohant fel a lépcsőn. Még éppen jókor. Milady már is csengetett és felvert az egész palotát. A kapus épp abban a pillanatban eresztette ki D'Artagnant, amikor Milady ugyancsak hiányos öltözékben feléje kiáltott az ablakból. Ne nyiss kaput!
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 34. részét Varga Tamás olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Magasztalja az Urat. Jesus. kell érte már, fölmenned az égbe, nem kell, hogy a mélybe szállj. Az az elveszített, gyönyörű ide, ajtók előtt. Nem kell érte már, felmenned az égbe, nem kell, hogy a mélybe szállj. Az az elveszített, gyönyörű ide, ajtók előtt áll. Valaki hív most, valaki zörge, valaki várja, hogy válaszol. Szennyes múltat, csak gyere hozzá, ha megfáradtál.
Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmed mindenre.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén. Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon,
megyek,
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!